Folytatódott az infláció csökkenése az eurózónában és az Európai Unióban augusztusban. Az eurózónában 5,2, az Európai Unió átlagában pedig 5,9%-ra mérséklődött az infláció idén augusztusban éves alapon. Az uniós módszertan alapján továbbra is Magyarországon volt a legmagasabb aráta, 14,2%-kal. Az adatokról Weinhardt Attillát, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Az Eurostat az augusztusi inflációs adatokat közölte kedden, és az eurozóna vonatkozásában 5,2%-ra mérséklődött az éves alapú pénzromlási ütem, az EU átlagában pedig 5,9%-osra, Magyarország esetén pedig a harmonizált uniós ráta az 14,2%-ra mérséklődött, tehát jól érzékelhető, hogy az átlaghoz képest még mindig bőven magasabb a magyar inflációs ráta, azzal együtt is, hogy egyébként az is mérséklődik, de továbbra is elmondható az országok közötti rangsor alapján, hogy a magyar ráta még mindig kirívóan a legmagasabb.
A KSH augusztusra 16,4%-os magyar inflációs rátát közölt, az Eurostat módszertana alapján számolt infláció az miért alacsonyabb, mint ez a szám?
Igen, valóban most szokatlanul szétnyílt a KSH által közzétett éves inflációs adat, illetve az Eurostat által közölt harmonizált fogyasztói árindex adat közötti olló. Itt elszámolás technikai okok lehetnek a háttérben, hogy bizonyos folyamatokat az uniós módszertan máshogy vesz figyelembe, és éppen emiatt ez várhatóan a magyar inflációs rátában majd csak a következő hónapokban érvényesül jobban. Összességében azért az Eurostat adata magyar szempontból is kedvezőbb, hiszen több mint 2%-ponttal alacsonyabb, mint a KSH által kimutatott adat. A tendencia nyilván abba az irányba mutat, hogy mindkét adat a következő hónapokban is várhatóan jelentősen süllyedni fog majd.
Az Európai Unió tagországai között volt olyan ország, ahol még Magyarországhoz hasonlóan kétszámjegyű volt az infláció?
Egyetlen ilyen országot látunk a rangsorban, Csehország. Itt 10,1%-os volt a harmonizált fogyasztói árindex augusztusra, és az összes többi országnál az egyszámjegyű tartományban látjuk az adatokat. A harmadik helyen a szlovákok állnak, 9,6%-kal, majd a régióból a lengyelek 9,5%-os adatot mutattak, a románok pedig 9,3%-os, és az összes többi országnál gyakorlatilag a 2,3 és a 7,5% közötti tartományban látjuk az augusztusi inflációs adatokat.
Ausztria és Németország is viszonylag ennek a listának az elején van. Németországban 6,4, Ausztriában 7,5%-os volt az infláció augusztusban, de melyek azok az országok, amelyek jól teljesítettek?
A listának a legvégén, tehát a legalacsonyabb éves inflációs rátát felmutató országok között Dániát, Belgiumot és Spanyolországot látjuk. Sorrendben 2,3, illetve 2,4%-os évperév inflációs adatot mutattak fel. Ezt azt gondolom, hogy mindegyik magyar fogyasztó örömmel elfogadná, ha Magyarországon is ezek az adatok lennének. Itt nyilvánvaló, hogy szintén bázishatások, azoknak a kiesése is benne szerepet játszhatott ezekben az alacsony rátákban, de természetesen az is, hogy kevésbé volt olyan jelentős az inflációnak a felpörgése a tavalyi év időszakban, amihez képest aztán most szelídülni tudott jócskán az infláció ezekben az országokban.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. 2023 áprilisához képest idén júliusban romlottak a magyar cégek várakozásai a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézetének felmérése szerint. Az építőipari konjunktúra már a recesszióhoz közelít, mondta az Inforádiónak az MKIK GVI ügyvezető igazgatója. Nábelek Fruzsinával beszélgettem.
A 2023. júliusi adatfelvétel alapján a konjunktúra mutató értéke 25 pontról 17 pontra csökkent áprilishoz képest. Ez azt jelenti, hogy az idén tapasztalt javuló tendencia az megtört, júliusban egy visszaesést láthatunk, viszont elmondható, hogy a 2022. októberi energiaválsághoz köthető nagyobb visszaeséshez képest optimistábbak júliusban a vállalkozások.
Mégis, hogyha azt nézzük, hogy a javuló tendenciát követően miért romlott a vállalkozások helyzetértékelése, akkor mi áll a háttérben?
Megfigyelhetőek különböző vállalatcsoportok közötti különbségek. Azt látjuk például ágazatok között, hogy az építőiparnak a helyzetértékelése az jelentősen romlott, tehát ott egy 14 ponttal alacsonyabb lett a konjunktúra mutató értéke, jelenleg egy ponton állt át közel a nullához, illetve a recessziós várakozásokhoz, de a többi ágazatban is megfigyelhető egy kisebb visszaesés. Ami érdekes a mostani adatainkban, hogy azt látjuk, hogy bár a nagyobb vállalatok szokás szerint optimistábbak, mint a kisebb cégek, éppen a körükben romlott a legnagyobb mértékben a mutatónak az értéke, illetve ehhez köthetően megfigyelhető az is, hogy az exportáló vállalkozások és a külföldi tulajdonú cégeknek is nagy mértékben romlottak a várakozásai.
Milyen okok állnak ennek hátterében?
Ha vizsgáljuk az egyes komponenseit a konjunktúra mutatónak, azt látjuk, hogy a termelési szintben, illetve a rendelésállományon kapcsolatos válaszok romlottak a legnagyobb mértékben. Ez arra utal, hogy egy keresletcsökkenést tapasztalhatnak a vállalkozások. Ugye ez összefügg, illetve látható a statisztikai adatokból és a KSH adatokból, hogy mondjuk az ipari termelés szintje, vagy a kereskedelmi forgalom, illetve az építőiparban a szerződésállományoknak a nagysága az idén csökkenést mutat gyakorlatilag a teljes év folyamán, és mondjuk a szolgáltatások terén, akik egy kicsit optimistábbak a mutatónk alapján is, ők kevésbé érzékelik ezt a kisebb válságos helyzetet.
Mindez visszavezethető arra, hogy magas az infláció itt Magyarországon, csökkennek a reálkeresetek, és akkor így visszafogottabb a kereslet.
Valószínűsíthető, hogy itt a fogyasztás csökkenés jelenik meg gyakorlatilag a cégeknek a szintjén is, és ez a termelési szintre is visszahat.
Nábelek Fruzsinát, az MKIK GVI ügyvezető igazgatóját hallották. Az elmúlt 4 év rekordot hozó pénzügyi teljesítménye után 2024-ben felfelé módosíthatja értékesítési és gazdálkodási terv számait az autóval is csoport. A társaság vezérigazgatója az Inforádiónak elmondta, hogy a vállalat 2019-es tőzsdére lépésekor meghirdetett, majd 2021-ben felfelé módosított növekedési stratégiája olyannyira válságálló, hogy több pontját időarányosan már túl teljesítették 2023 első fél évében. Ormosi Gábor azt is közölte, hogy a bevételeknek ugyanakkor már csak 43%-át adta ebben az időszakban a magyar operáció.
Az első fél évünk az beleilleszkedik abba a trendbe, ami igazából már az előző 4 évünket jellemezte, továbbra is egy növekedési pályán vagyunk, és nem csak az árbevétel növekszik, hanem az eredmény termelőképességünk is tovább javult, és az első fél évben még magasabb EBITDA százalékot értünk el, úgyhogy ez egyébként az egy részvényre jutó nyeresség számunkban is megjelenik, hiszen azzal gyakorlatilag szintén megközelítettük már a tavalyi teljes éves számainkat.
Minek köszönhető az, hogy azért nem túl kedvező a külső gazdasági környezet, és ennek Igen. ellenére az elmúlt időszakot rekordszámokkal tudták zárni?
Gyakorlatilag végig ellenszélben eveztünk, hiszen 2020-ban a COVID, utána a chip hiány követő logisztikai zavarok az ellátási láncokban kiszámíthatatlanná tették a működésünket, ennek ellenére tudtunk folyamatosan növekedni, és hát ugye valóban a tavaly és idén már egyértelművé vált új kamatkörnyezet, makrogazdasági egyensúlytalanság, az nyilván egy új kihívással minket is szembeállít, de az egész növekedési stratégiánk arra épült eddig is, hogy diversifikáljunk, ezzel válságállóbbá tegyük a tevékenységünket, illetve ki tudjuk használni azokat az előnyöket, amik egy nagyobb cég működéséből, több tevékenység összefonásából, ezekre való szinergiák kihasználásából eredő előnyök, úgyhogy ezek az alapok, ezek voltak a meghirdetett stratégiánk van 5 évvel ezelőtt, és ezt hát nagyon eredményesen tudtuk végrehajtani minden piacunkon.
Az első fél évben például miként alakult az autóértékesítések száma? Ebben is tudtak bővülni.
Így van, ott is gyakorlatilag a tavalyhoz hasonló növekedési arányt hoztunk, hiszen 67%-kal több autót értékesítettünk a 2022-es első fél évhez képest, tehát továbbra is növekedési trendben vagyunk. Ugye ilyenkor azért hozzá kell tenni, hogy ebben benne vannak a tranzakciós bővülések is, tehát hogy új cég is csatlakozott ebben az időszakban a csoporthoz, ugye megvásároltunk tevékenységet, ugye a Renault, Dacia, Alpine, hazai importőrségét, Magyarország importőrségét is beleszámoljuk a darabszámunk. hónapba, de hát ettől függetlenül árbevételben is gyakorlatilag ugyanúgy 50%-os növekedést értünk el, amiben egyébként például ez a Renault Hungária tevékenység, ez nem számít bele, mert ez egy közös irányítású vállalat, tehát a konszolidációnak nem része.
Hogyha a bevételeket nézzük, akkor miként oszlott az meg a külföldi, illetve a magyar operáció között?
Tovább nőtt a külföldi értékesítéseinknek az aránya. Ugye a magyarországi arány az most már 3 éve 50% alatt van. Az első fél évben idén még tovább 43% felé csökkent. Ez azért is fontos, mert nyilván a magyarországi makrokörnyezet, tehát érintette legdurvábban a infláció és a kamatkörnyezet változása. Ebben a helyzetben szerencsés, hogy több lábon állunk, és más országokban tudtunk növekedni az elmúlt időszakban is.
Azok az iparági trendek, amelyek ugye jelen vannak, illetve hát befolyással vannak a tevékenységükre, milyen új stratégiai célokat vázolnak fel önök előtt?
A növekedési stratégiánkat továbbra is tartjuk, nagy trendek nem változtak, meg ugyanúgy a versenyző hajtásláncok technológiai kihívásai, amik főleg ugye a európai gyártóknak jelentenek nagy kihívást, átállás az elektrifikációra, vagy ennek kapcsán ezzel párhuzamosan és részben ennek okaként a kínai gyártók előretörése az európai piacon, ami a hazai túltermelésből is adódik már ott Kínában, de ugyanakkor fontosan az elektronikus, tehát az elektrifikáció eredményeként az ott gyorsabban megtörtént elektrifikációt tudják exportálni gyakorlatilag ide. Ez egy erősödő trend, ez egy idei gyorsuló trend, és hát ugyanígy a változó értékesítési modellek, illetve a fogyasztói szokások, amikben ugye egyre inkább az autó tulajdonlás mellett megjelenő egyéb autó vagy mobilitás használati formák, perc alapú vagy rövid távú bérletek, azok, amelyek tért nyernek ebben a régióban is egyre inkább.
Ugye különböző hajtáslánc technológiák vannak versenyben, illetve ugye vannak elvárások is az EU részéről, hogy a belső égésű járműveket ugye ki kell vezetni 2035-ig. Említette az elektromos hajtás térnyerését, illetve hát ugye itt van a hidrogén üzemanyagcellás meghajtás fejlesztése is. Hogy látja, látszik-e már így az elkövetkező 5 évre, hogyha kitekintünk, hogy melyik lesz az a hajtástechnológia, amelyiknek leginkább létjogosultsága lesz a jövőre nézve?
Ez részben ugye valóban regulációs hatásoktól függ, tehát hogy milyen irányba tolják a politikusok az iparágat, de a másik oldalról pedig tényleg ilyen értelemben egy nagy technológiai ugrás van az autózásban, a mobilitásban. Az elektrifikáció tényleg átütötte már tulajdonképpen azt a inflexiós pontot, ahol megéri érdemben elérhető távon is használható autók jelennek meg elérhető áron a piacokon, tehát ebben mindenképpen gyorsuló terjedésre számítunk. A többi hajtásláncnak ez az inflexiós pontja nem jött még el, tehát a hidrogén hajtás itt van velünk 20, nem is tudom, lehet, hogy már több mint 20 éve, de ott például a gazdaságossági szintet még nem érte el, de például a tömegközlekedésben jelentős terjedés ért el, tehát ez is előbb-utóbb el tudja érni azt a szintet, ahol már akár mindennapos használatra is igénybe lehet venni ezeket a technológiákat. Ezeknek a versenyére számítok én a jövőben is, tehát nem gondolom, hogy egy lóra kellene tennünk. A diversifikációs stratégiánk az ebben a tekintetben is teljesen megalapozottnak látszik, főleg amíg azt is hozzávesszük, hogy ugye ezek az új autóértékesítésen keresztül inkrementális hatások azért a futóállományra, hiszen mi a szolgáltatásainkban és a szervizeinkben a futóállományt szolgáljuk ki. Ugye az állomány 12 éves átlagkorral rendelkezik mondjuk az EU-ban. Itt nálunk sajnos még ennél is magasabb, 14-15 éves autó átlagkorral futnak a járművek, tehát amíg ezen az egész készleten, ezen a futóállományon átfutnak az új autóban érkező változások, az még mindig évtizedek.
Most hogy látja, ugye a vállalat 2019-es tőzsdére lépésekor megkérdettek egy növekedési stratégiát, ezt már 2021-ben felfelé módosították. Most hogy látja, továbbra is tudják-e tartani ezt az ütemet?
Így van, ez egy valid kérdés, tehát ezen dolgozunk. Nem akarnánk, hogy eddig sem ígértünk olyat, amit nem tudtunk teljesíteni, a jövőben sem kívánunk ilyen terveket előállítani, de valóban a bázis, ahova elértünk mostanra, az meghaladja már várhatóan idei évvégi számainkban, meghaladja kitűzött 2025-ös célokat, így mindenképpen indokolt újra gondolni, különösen azért, mert nem álltunk meg a tranzakciós növekedéssel sem. Idén is, és hát jövőre is reméljük, hogy bővül a csoport további tevékenységekkel, amik ugye hozzáadnak a növekedéshez egy-egy újabb lendületet. Úgyhogy mindenképpen azt tervezzük, hogy jövőre újabb stratégiai időtávra kitekintéssel jövünk.
Arról, hogy milyen tranzakciós lépések várhatóak a jövőben, a közeljövőben, erről már lehet valamit tudni?
Tőzsdei cégként nyilván nem tehetek közül olyan információt, ami bennfentesnek minősül még a jelen állapotban, de mindenképpen gőzerűvel dolgozunk tovább ugyanazon a stratégiai irányokban, ahogy eddig is, tehát szeretnénk mind márkák tekintetében, mind a gyártói kör tekintetében diversifikálni, azaz bővülni és új partnerekkel megerősíteni a mostani portfóliónkat, és hát területileg is, földrajzilag is bővülni továbbra is, amellett, hogy itthon sem zártuk le a tárgyalásokat, fókuszálunk erősen a környező országokra.
Ormosi Gábort, az Autovallis csoport vezérigazgatóját hallották. Az elmúlt 50 év legnagyobb piaci összeomlását szenvedi el az európai mézpiac idén. Vannak olyan termelők, akik rövidesen felhagynak a méztermeléssel, mert nem tudják értékesíteni a terméküket, mondta az Inforádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter hozzátette, az Európai Uniónak álláspontja szerint haladéktalanul fel kellene lépnie a hamisított kínai és a ukrán méz behozatala ellen.
Az elmúlt 50 év legnagyobb piaci összeomlását élik át a méhészek, nem csak a magyar méhészek, globálisan a világ méhészeti ágazatán a termelői oldal, ezt azért merem kijelenteni, hiszen napokban tértem vissza, két évente megrendezésre kerülő méhészeti világkiállításról, ami Chilében volt, és az argentin, mexikói méhészektől kezdve az amerikai méhészeken át, az európai méhészekig mindenki le van döbbenve, gyakorlatilag körülbelül két év alatt, az elmúlt két évben felére esett a világ nagybani mézfelvásárlási ára, és nemhogy felére esett, még ezen a végtelenül lecsökkent áron sem lehet eladni a mézet.
Mi ennek az oka?
Akinek el tudnánk adni a mézet, a nagy nyugat-európai mézkiszerelő üzemek, akik 20 tonnás tételekben vásárolják, a hordóból a mézeket üvegbe teszik, és ez az üvegben lévő mézet adják el az európai élelmiszerláncoknak. Ők egyszerűen nem semmilyen érdeklődést nem mutatnak az unióban termelt nagybani méz irányába. Miért? Mert szinte minden beszerzésüket csak Kínára és Ukrajnára összpontosítják. Tudni kell, hogy az Európai Unióban évente körülbelül 100 000 tonna mézet kell megvásárolni ezeknek a nagy kiszerelőknek, és ennek a méznek egyharmadát Ukrajnából, kétharmadát pedig Kínából veszik. Az ukrán méz rendkívül olcsó, nyilván a háború miatt. Körülbelül a háború óta 20-30%-kal csökkent az ukrán méztermelés, nyilván sok méz elhagyta az országot, vagy a fronton vannak, de ez a 20-30% csökkenés is azt jelenti, hogy még 60-70 ezer tonna méz, tehát ez nagyságrendileg, a rádiolgatók tudják, ez 2-3 éves magyar méztervés, még mindig ott van a szabad piacon, és mivel Ván már nem terheli ezeket a mézeket, mivel háború van és mezőgazdasági terméket nem akar tárolni a méhész, teljesen jogosan pénz kell neki, így a nagy kínálat miatt drasztikusan leesett az ukrán méz ára. Ma azt éljük meg különben, hogy ukrán mézet olcsóbb vásárolni, mint kínai mézet. Ilyen még soha nem volt. Kínából származó mézzel pedig az a probléma, hogy nem mézről beszélünk, gyártott dologról beszélünk, amit nagyon nehéz a tökéletes technológia miatt igazolni. Sajnos olyan módszerekkel lehet igazolni, hogy nem méz, amely viszont a jogszabályban nincs lefektetve. Kínából származó méz közel 80%-a hamis. Teljesen el vannak keseredve a méhészek, a magyar méhészek is nagyon sokan abba hagyják, akiknek főleg nincs tartaléka.
Mi lehet ebben a helyzetben a megoldás?
Megint megpróbálok finoman fogalmazni, a józan paraszti ész szerint van megoldás. A jogszabályok hálójában, Brüsszel bürokratikus, évekig tartó döntéshozó mechanizmusában én nem látom a megoldást. 2004-ben Magyarország, mikor csatlakozott, azonnal észrevettük, hogy a jogharmonizáció miatt egy nagyon erős élelmiszerkönyvet elvesztettünk. Mi magyarok 6 héten át demonstráltunk akkor kint Brüsszelben, csak azt kértük, hogy bizonyos mondatokat emeljenek be az élelmiszer direktívába, hogy még szigorúbban, még nehezebben lehessen hamis mézet forgalomba hozni. Ez a mai napig nem történt meg. A bizottság már rábólintott arra, amit már minden rádióhallgató tud, hogy esetleg a mézek eredetét valóban jó lenne feltüntetni a mézes üvegen. De ezt mire elismerték, még mindig nincs jogszabály, és nem látjuk 20 év után se, hogy egy mondatos jogszabályváltoztatásnak mikor lesz vége.
De mégis mi lehet az a konkrét megoldás, vagy konkrét lépés, amit elvárnának Brüsszeltől?
Egyértelmű, hogy Kína ellen antidömping intézkedés hozhatna, Amerika ezt bő 10 évvel ezelőtt meghozta. Ukrajnával kapcsolatban pedig ugyanaz a helyzet méz esetében, mint a gabonában. Az ukrán méhészek olyan Európai Unióban már rég nem engedélyezett állatgyógyászati készítményeket használhatnak még mindig, amelyeket mi például nem használunk. Tehát elvileg lehetne bőven mit csinálni, nem beszélve akár egy erőteljes brüsszeli uniós szintű mézkampányról, amelyben elmagyarázni a lakosságnak, hogy miért vegyenek Európai Unióban termelt mézet, illetve környezetükben miért marad biztonságban a beporzás, az ökoszisztéma fennmaradása.
Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották.